kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, adventi istentiszteletünk kezdetén a 479. számú énekünket, dicséretünket keressük ki. A 479. számú dicséretünket az első versét fennállva énekeljük el, utána a helyünket elfoglalva énekeljük végig az éneket, a második, harmadik és negyedik versszakát is. Az első versszaka így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Advent első vasárnapja van, családi istentisztelet, és egy szép gitár muzsikát hallgassunk meg, és hát lehet, hogy valaki fel is fogja ismerni, hogy mi hallatszik. Batiz Benetek fog játszani. Nagyon szépen köszönöm, úgy gondolom, hogy sokan fölismertük, hogy az adventi gyertyagyújtásunk éneke, és mielőtt közösen ezt elénekeljük, még egy verset is hallgassunk meg. Szalai Ákos mondja el nekünk.
Mészáros Sándor, kicsi jászol, úgy szeretném, hogyha szívem kicsi jászol lenne, karácsonykor az Úr Jézus megszületne benne. Befogadnám, betakarnám, illattal beszornám, hideg széltől, deres csóktól szeretettel óvnám. Elringatnám, szent álmait rózsákkal behinteném, s ránk borulna csillagostul, csöndes égi szent éj. Jár, Uram, hát várlak, jövel, szívemet kitárom, születésed áldott percét örömtelten várom.
Nagyon szépen köszönjük, és hát akkor gyújtsuk meg közösen az első gyertyát. Én a gyerekeket kérem szépen, gyertek ide ki az úrasztalához, hogy jobban lássátok, hogy hogy is fog meggyulladni az első gyertya, és a 689-es számú éneket keressük ki a barna énekeskönyvből, akik még nem ismerik. 689. dicséretnek az első versét énekeljük. Adventi hírnök, friss fenyőág. Van-e valamelyikőtök olyan ügyes, aki tud nekem abba segíteni, hogy működésre bírja ezeket a mécseseket? Te is, Peti, tessé. Sikerült, Kálmánnak sikerült, köszönöm. Neked nem sikerült? Nincs benne elem.
Mutasd csak meg, hogy innen virágot, hadd lássák a többiek.
Hát, és nem véletlenül egy kicsit ilyen beugratós volt ott az elem, és azt látod, de ahhoz, hogy ez világítson, mit kell tenni? Na, próbáld meg beletenni az elemet, hát ha sikerül. Még az sem mindegy, hogy hogy tesszük be az elemet, ott tartunk, hogy alácsúsztatjuk a fémdarabnak. Ezt tolmácsolom, akik nem látják. Hát, ha a tiszteletes bácsi tud nekünk segíteni, kérjük meg. Hát, ha neki sikerül. Nagyon jó, próbáld most megkapcsolni. Még most sem működik, akkor csak nem jól tettük bele az elemet. Nem jó elem van benne talán? Lehet, de egyébként jó elem van benne, mert kipróbáltam és előbb működött. Tehát nem mindegy, hogy hogyan teszünk bele elemet, és az sem mindegy, hogy jó vagy rossz elemet teszünk bele. De nézzük meg, hogy ha jól van benne az elem, akkor ez világít. Na hát igen, de nézd meg, az már világít. Tehát, hogyha jól van benne az elem, akkor még világít ez is. Ezt azért hoztuk most be, mert erről fogunk ma hallani. Hogy mikor van az, amikor világít valami egy mécses, és mikor, amikor nem világít. Nagyon szépen köszönöm. Menjetek most a helyetekre, fel fogom olvasni most ezt az igét, és majd a következő ének alatt mehetnek ki az alsósok Anna nénivel a... Hagyom ezt a mécsest égve. És Máté evangéliumából szeretnék egy részt felolvasni, a 10 szűz példázatát. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásokkal együtt olajat is vittek korsóikben. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására! Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, nyiss ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott ígét, hogy gazdagon tudjunk gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, hadd mondjunk először is köszönetet azért neked, mert az év ünnepét, az egyházi év első ünnepét, adventet, itt közösen, a te hajlékodban ünnepelhetjük, és tekinthetjük át újra, hogy mit tettél a mi üdvösségünkért. Mindannyian vágyódunk az igazi békességre, szeretetre, csendre, de nagyon sokszor rossz helyen keressük. Add meg számunkra azt, hogy benned megtaláljuk mindezt. Könyörülj rajtunk, hogy az adventben legyen megállni időnk. Könyörülj rajtunk, hogy meglássuk, hogy az odafelvalókkal törődjünk elsősorban, ne a földiekkel. Könyörülj rajtunk, hogy mi is rendbe tudjuk hozni a mi életünk minden kis részletét, és úgy tudjunk karácsonyhoz elérni, hogy igazán neked örülhessünk. Így áld meg a mai Isten tiszteletünket is. Engedd meg, hogy az ige egészen a szívünkig eljuthasson. Ezt csak te tudod a te szent lelked erejével megtenni és megadni nekünk. Hadd értsük meg a te üzenetedet, azt, hogy te szeretsz bennünket, és kezdj el úgy munkálkodni a mi életünkben, hogy tényleg gyümölcstermő lehessen az életünk. Megértsük a te vezetésedet, az akaratodat, és akarjuk, és tudjuk is azt az utat járni, amelyet számunkra készítesz. A te lelked áraszt ki most is mindannyiunkra, és te szenteld meg ezt az órát mindannyiunk életében. Amen. A 312-es számú ének első versét keressük ki, és énekeljük fennállva, és ez alatt az alsósok Anna nénivel átmehetnek a gyülekezeti terembe, és ott a gyermek alkalmon hallhatják ugyanezt az igét. A 312. dicséret első versét énekeljük. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyről szólni kívánok ma közöttetek, az előbbi felolvasott részből, ami Máté evangéliuma 25. részéből volt, arról kívánok szólni, valamint Lukács evangéliumának a 12. részének 35. verséből, amiben így szól Isten hozzánk. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Amen. Kedves testvérek, a mai nappal kezdődik el az egyházi év, advent első vasárnapjával, ami tulajdonképpen nem egy időszámítási alap, hanem az egyházi évben végigtekinthetjük és végiggondolhatjuk azokat az ünnepeket, amelyen megláthatjuk, hogy mit tett a hatalmas Isten értünk, hogy Jézus Krisztus által megváltson bennünket. Hiszen az ünnepek mindenféleképpen Jézus életéhez kapcsolódnak, és ez adventtel Jézus eljöveteléből kezdődik. Eljövetelt jelent az advent, ezt mindannyian tudjuk, és el tudjuk azt is mondani, hogy azt is tudjuk, hogy Krisztus eljövetelét. Nagyon sokan azt mondjuk, hogy adventben karácsonyt várjuk. Nekünk keresztényeknek már nem karácsonyt kell várni, hiszen Jézus Krisztus már a történelemben egyszer eljött, kicsin gyermekként, megszületett Betlehemben, leélte az életét, és utána felment a mennybe, hogy helyet készítsen mindannyiunk számára. Így nem kell már nekünk azt a kicsin gyermeket várni, akit karácsonykor ünnepeljük a születésnapját, hanem nekünk keresztényeknek már azt a dicsőséges Jézus Krisztust kell várnunk, aki vissza fog jönni a történelem végén ítélni élőket és holtakat, ahogy ezt elmondjuk az apostoli hitvallásunkba. Tehát Jézus Krisztus dicsőséges úrként fog visszajönni a történelem végén, és hát ezzel szokták az embereket ijeszgetni, amikor dátumokat mondanak, hogy mikor lesz a világ vége, mikor jön el Jézus Krisztus. Pedig nekünk azt is kell tudni, hogy erre a tanítványok is kíváncsiak voltak, és amikor megkérdezték tőle, ő annyit mondott, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjuk, sem a fiú, sem pedig az angyalok, hanem csak maga Isten. Tehát nem tudjuk, hogy Jézus mikor jön vissza, de várnunk kell őt. És ezt az időszakot nevezzük második adventnek, amiben most mi élünk, mert Jézus Krisztust várjuk, ahogy visszajön a mennyből hozzánk, aki a mi üdvözítőnk. De nem hagy Jézus addig se egyedül bennünket, ő folyamatosan közeledik hozzánk. Várja természetesen adventben főleg, hogy mi is közeledjünk hozzá, de ő minden igében, amit elolvasunk, meg akar szólítani, közel akar jönni hozzánk. Az úrvacsorában a bűnbocsánatot kínálja, amit ha hittel elfogadok, megkapom. De ugyanakkor az evangélium által vigasztaló erőt is nyújt a mi szomorú szívenknek. Ha kell, bátorít, ha kell, meg akar erősíteni bennünket, ha kell, megújítani akar. De ehhez szükségünk van az elcsendesedésre. Mondjuk így, hogy az adventi csendre, ami előttünk áll. Olyan jó lenne, mondják sokan, már látni Jézus Krisztust, ahogy visszajön, mint dicsőséges Úr. De nekünk addig kell őt keresnünk, addig kell megtalálnunk őt az igében, az úrvacsorában, amíg nem jött vissza. Hiszen akkor már se nem kereshetjük, amikor már visszajött, mert nem lesz erre lehetőség. Egyszer csak lezárul az az idő, amit kegyelmi időnek nevezünk. Lezárul ez az idő, és onnantól már nem kereshetjük őt, akkor pedig már az ítélet fog következni mindannyiunkra. És Jézus ezt nem titkolta el az akkori emberek elől sem, hanem nagyon komolyan beszélt a tanítványoknak is, hogy milyen lesz az az idő, amikor ő vissza fog jönni. Milyen lesz ez az utolsó idő? Máté evangéliumának 25.-26. részében olvashatunk erről, és ez a tízszűz példázata előtt és után is vannak példázatok, amelyikben Jézus elmondja, hogy hogyan várjuk őt, hogyan készüljünk a vele való találkozásra. Ő nem akarja azt, hogy mi magunk döntsük el, hogy hogyan készüljünk. Ezt megtehetjük akkor, hogy hogyan készülünk, ha valaki vendég jön úgymond hozzánk. De milyen kellemetlen, hogyha olyan ételt főzök, amit az az illető nem eszik. Egy saját példát hadd mondjak el. Körülbelül 20 évvel ezelőtt egy karácsony alkalmával nagyon finom házi tyúkból készült húslevest főztem, csirkepörköltel, és a legátus elé oda tettem, hogy rántott hús is van csirkemellből, és kiderült, hogy ő csirkehús egyáltalán nem eszik. Ebből tanultam, és azóta mindig megkérdezem a legátusokat, hogy mi az, amit nem esznek. De úgy gondolom, hogy így vagyunk mi is, amikor vendéget fogadunk, hogy nem azt főzök, vagy nem azt készítek, amit én gondolok, hanem amit tudom, hogy esetleg ő is megeszi. Tehát úgy van Jézus is, ő megmondja, hogy hogy várjuk. Ő nem azt mondja, hogy mi találjuk ki, hanem ő elmondja, hogy mi hogyan várjuk őt. Ő elmondja, hogy mit vár tőlünk az adventben, mit vár tőlünk, hogy őt visszavárjuk, hogyan várjuk vissza, mint dicsőséges urat. És erről szólt ez a mondat, hogy legyen a ti derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Máté evangéliumában ezt egy igazi példatörténettel, példázattal meséli el az ott lévőknek, a 10 szűz példázatát. Akkoriban 7 napig tartott egy lakodalom, és megkértek, ott volt az egész falu egy ilyen lakodalmon, és mindösszesen 10 lányt kértek meg arra, hogy a 7. nap estéjén, amikor jön a vőlegény, és a mennyasszonyt átviszi a mennyasszonyos házból a vőlegény házába, és ott megtartják a záró ünnepi lakomát, akkor legyenek készek, világítsanak az úton. Sötét volt, nem voltak utcai lámpák, nem volt közvilágítás. És egy olyan fontos feladatot kaptak, hogy ők 10 világítsák meg a vőlegénynek az útját, és a mennyasszonynak az útját, hogy bemehessenek az ünnepre, bemehessenek együtt ünnepelni, hogy együtt vannak végre ők, a vőlegény és a mennyasszony. Jézus nem csak ebben a példázatban, hanem az Új Szövetségben többször előfordul, hogy ő saját magát nevezi meg a vőlegénynek, és az egyházat pedig az ő mennyasszonyának. És kik azok az emberek, akiknek világítaniuk kell a vőlegénynek és a mennyasszonynak? Minden templomba járó embernek. Világítani kell, hogy amikor Jézus visszajön, egyenes legyen az út az üdvösségbe, az Krisztussal való vacsorára, amit ő elkészít az Isten országába. És hogy mivel tudnak világítani? A hitükkel tudnak az emberek világítani. És mit tudtunk meg ebből a történetből? Egy nagyon szomorú dolgot. Hogy bizony lesznek olyanok, akik kimaradnak az Isten országából. Lesznek olyanok, akik kimaradnak az Isten országából, mert nem lesz megfelelő olajuk, hogy világítsanak. Addig lehetett volna, amíg nem jött meg a vőlegény, olajért menniük, feltöltekezni tartalékolajjal, de addig eszükbe se jutott. Nem vették komolyan, hogyha esetleg késik is a vőlegény, de biztos, hogy nekem világítani kell. Ezek, akiket így nevez Jézus, hogy balga szűzek, bolondoknak nevezi őket. Nem voltak előrelátóak, nem vették komolyan ezt a megtisztelő feladatot, hogy hát neked kell világítanod a vőlegény előtt. Tehát bizony lesznek olyanok, akik kimaradnak az Isten országából. Akik nem fognak tudni a hitükkel világítani akkor, amikor Jézus Krisztus éppen megjelenik és visszajön, mint dicsőséges Úr. Jézus erről is beszél. Így fogalmaz, hogy nem mindenki, aki azt mondja nekem, hogy Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti az én mennyei atyám akaratát. Pál apostol később így fogalmaz, hogy az utolsó időkben az emberek olyanok lesznek, hogy a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. Mit jelent ez? Kegyes ember vagyok. Nagy ünnepekkor mindig ott vagyok a templomban. Még vasárnaponként is eljárok. Még ha van időm, igét is olvasok. De hogy nekem tényleg szükségem legyen az életemben Krisztusra, az ő erejére, az ő megváltására, azt nem fogadom el. Amíg egészséges vagyok, és hányszor halljuk, hogy fő az egészség, addig mindenem megvan. De mi van akkor, ha az egészségemet elvesztem, és betegen kell leélnem hosszú éveket? Szükségem van Jézus Krisztusra. Nem tagadhatom meg ezt az erőt, amit ő nekem kívánni, nekem adni akar, ajándékozni akar a hit által. Nem veszik komolyan ezek az emberek, hogy Jézus Krisztus visszajön. Hányan vagyunk úgy, amikor fölteszi valaki a kérdést, hogy hol töltöd az örökké valóságot? Hát az Istentől függ. Azt majd még meglátom. Ezzel nem kell még foglalkoznom. Ráérek majd, ha nyugdíjas leszek, majd akkor fogok járni a templomba. Addig időm sincs, hát Isten nekem annyi más feladatot ad. És még mennyi mindent szoktunk hallani. A kegyesség látszata megvan, de az erejét megtagadják. Ugye, kedves testvérem, akik itt ülünk, nem ilyenek vagyunk. Ha ma jönne vissza Jézus Krisztus, hányunknak égne a mécsese? Hányan tudnánk bekerülni az ő országába? Melyikünkről mondaná el, hogy a te életed világító élet, a hited példaértékű? Látszik az életeden, hogy hozzám tartozol. Ne legyünk hamis reménybe, hogy majd Isten beszámít nekem valami jó dolgot, és mégis megkönnyörül rajtam, és bejuthatok. Ez eldől az én döntésem alapján. A gazdag ifjú is nagyon szeretett volna bejutni Isten országába, meg is kérdezte, hogy hogy juthatok be, hogy mit tegyek, hogy örök életem legyen. És Jézus annyit mond neki, hogy hát ismered a parancsolatokat. Rögtön azt mondja, hát én mindent megtartom. Tisztelem az apámat, nem ölök, nem paráználkodom, nem lopok, nem kívánom a másikét, rosszat sem mondok róla. De nem beszél arról, amit Isten vár tőle. És Jézus nem azt mondja neki, hogy ennyi, hát az Istennel való kapcsolatod nem jó, hanem egyszerűen csak annyit mond neki, menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennybe. Tehát Jézus látta a gazdag ifjún, hogy neki a pénz, a vagyona fontosabb, mint az Isten. A pénz áll az első helyen az életébe. De ugyanígy állhat a mi életünkben a gyermekünk, az unokánk, a munkánk, és sok-sok minden más, ami miatt lehet, hogy mi is szomorúan távozunk el. A gazdag ifjú nem tudott lépni, hogy Isten kerüljön az első helyre az életébe, és azt mondta Jézus, hogy hát igen, nehezen jutnak be a gazdagok az Isten országába. De nem jutnak be azok, akik nem világítanak akkor, amikor Jézus Krisztus visszajön. Ezt a kérdést vegyük először nagyon komolyan. Világít-e az én életem, az én hitem? Látják-e az én hitemet azok, akik a hétköznapjaimban körülöttem vannak? Megmerem vallani Jézus nevét? Az én cselekedeteim Jézus Krisztusról szólnak? Vagy pedig nem. De az a jó hír, kedves testvérek, hogy nem jött még vissza Jézus Krisztus. Még elmehetünk és olajat vásárolhatunk. Még van lehetőségünk, hogy a mi mécsesünk is égjen, hogy mi is világítani tudjunk. Mert mi is az olaj? Az a hit. Karácsonyra készülve megkértem a férjemet, hogy vegyen mécseseket, amit akár a bármilyen gyülekezeti alkalmon bele tudunk tenni a mécsestartóba, igazi mécsest is vegyen, és elmondta, hogy hát volt olyan mécses, ami 4 órát ég, és volt olyan mécses, ami 8 órán keresztül tud világítani. Hiába mécses-mécses, valamelyik rövidebb ideig ég, valamelyik hosszabb ideig. És én úgy gondolom, hogy a hittel is így van. Mindenki hisz valamiben, az itt ülők közül is. Valaki hisz a gondviselésben, valaki hiszi azt, hogy hát valakinek kell ezt a világot irányítani. Valaki hisz az ezotériában, valaki a babonás dolgokban hisz. De van olyan is, aki hisz a Jóistenben, aki majd csak megsegít engem. Van olyan, aki az emberi jóságban hisz. Valaki hisz az orvosában, aki jó gyógyszert ad és meg tudja gyógyítani. De kedves testvérek, ez nem az a hit, amelyik világítani fog akkor, amikor Jézus Krisztus visszajön. Ez olyan, mintha nem is lenne, amikor rosszul tettük vissza az elemet. Ez nem fog világítani. Ez nem lesz elég akkor, amikor Jézus visszajön. Ő nem ezt fogja számon kérni. Az igazi hit az, hogy én elhiszem, hogy Jézus Krisztus azért jött a földre, hogy az embereket üdvözítse, a bűnösöket, akik közül az első én vagyok. Ha azt hiszem el, hogy szükségem van Jézus Krisztusra, mert egy elveszett ember vagyok, és ő azért jött, hogy engem megmentsen. De hogyan szerezhetem meg ezt a hitet? Erre is a Biblia választ ad. Azt mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Tehát elsősorban töltsek minél több időt Isten szavának, az igének a tanulmányozásával. Ne csak 5 percet egy nap, hanem minél többet, amennyit tudok. Tanuljak meg kívülről igeverseket, amit tudok idézni akkor, amikor szükségem lesz rá. Mert ezek az igék, egy-egy alvás után, ahogy elaludtak még az igazi lányok is, előjön, egy nehéz helyzetben újra fellángol. Tudom, hogy Jézus tulajdona vagyok, megváltott engem. Fontos, hogy ismerjem az igét. De a másik, amit el akar érni Isten, hogy mások hite által is épüljek. Ezért adta már az első gyülekezetben is a közösséget. Hogyha én a másik hívő ember mellett vagyok, ha beszélek a hitemről valakivel, közösen tanulmányozzuk a Bibliát, és én mást értek meg az igéből, mint ő, megnyithatja Isten lelke előttem is azt, amit ő már lát, de én még nem látok. Vagy amikor elmondja egy hívő ember, hogy ő hogy élte át a Jézussal való találkozást. Én úgy gondolom, hogy egyetértünk azzal, amikor bizonyságtételt hallgattunk, egy ember mondta el az életével, hogy hogy tapasztalta meg Isten vezetését, az jobban megmarad bennünk, mint egy igehirdetés. Néha többet kapunk abból, mint egy igehirdetésből. És mégsem élünk ezzel a lehetőséggel, most még tudunk olajat kérni, tudunk a másik hitéből venni, mert még nem jött el Jézus Krisztus. De amikor eljön a vőlegény, az ő hite már nem lesz jó nekem. Mondhatnánk, hogy milyen irigyek voltak ezek az okos szűzek. De nem. Mások hitével nem fogok a mennybe kerülni. Nem hagyatkozhatunk arra, hogy de édesanyám hívő volt, templomba járt. Édesanyám fizette az egyház fenntartói járulékot. Vagy lelkész családban nőttem, lelkész gyerek vagyok, bejuthatok a mennybe. A saját hitemmel kell világítanom, a saját hitemmel kell megállnom. Mások hite nem visz üdvösségre. És hogy miért jó még a közösség? Erre is felszólításunk van. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Megerősödni Istenben és meglátni, hogy mi mindent tett, nem csak az én életemen keresztül, hanem mások életén keresztül is. És újra feltehetjük a kérdést. Hogyan készítem én elő a mécsesemet arra, hogy világítani tudjak? Azt olvastuk a lányokról, hogy ők megtisztogatták, előkészítették a mécsesüket, mert akartak világítani. Tegyük föl a kérdést. Akarunk mi világítani? Megtisztelőnek érezzük mi is azt a feladatot, amit Jézus kér tőlünk, hogy mi a pátyi gyülekezeti tagok a hitünkkel világítsunk azok között az emberek között adventben, és természetesen utána is, akik között élünk. Ha én akarok világítani, akkor nagyon fontos, hogy a mécsesemet készítsem. Szerezzem be az olajat, a hitet. Ezt is Isten tudja ajándékba nekem adni. De ott kell lennem vele egy közösségben, kapcsolatban, hogy ezt ő át tudja nekem adni. Azért vesszük mi a kenyeret úgy, reformátusok, hogy mi is kinyújtjuk a kezünket, mert el akarjuk fogadni ezt a kegyelmet. Van olyan felekezet, ahol a szájába teszik bele, mondjuk a katolikusok is. Mi kinyújtjuk a kezünket, mert igen, az ajándékot el akarjuk fogadni. Így akar megajándékozni, Isten is hittel vezetni. De el kell döntenem. Akarok világítani? Elfogadom a felkérését Jézusnak? Ez egy megtisztelő feladat. De akkor törekedjek, hogy meglegyen az én olajam is. Aztán a másik, elaludtak ezek a lányok. Lelkileg is van ilyen alvásunk. A hitetlen ember is alszik. Úgy szokták mondani lelkészek, hogy a hitetlen emberre is a templomba rájön egy álomkor, és már csukja is be a szemét, és fölébred az igehirdetés végén, mert a szemét sem tudja nyitva tartani. De lelkileg is ilyen alvó helyzetben lehetünk. Lelkileg is lehetünk egy ilyen alvó helyzetben, hogy nem vesszük, aki alszik, nem veszi észre, hogy mi történik a környezetébe. Ha mélyen alszik, nem veszi észre a csengőt, a telefonszót, milyen jó, hogy van körülötte valaki. Aki lelkileg alszik, nem veszi észre a sátán támadásait. Aki altatni akarja a Krisztus gyülekezetét is, mert nem akarja, hogy az emberek eljussanak oda, hogy bejussanak a mennyegzőbe. Sajnos a hívő emberek is egy ilyen altatásba folyamatosan részt vesznek. És olyan megdöbbentő és elgondolkodtató, hogy mit szoktunk a decemberről mondani. Minél több lelki alkalmat tartsunk meg még novemberben, december elején, mert a munkahelyünkön jön a nagy hajtás, otthon takarítani kell, főzni kell, ajándékot kell vásárolni. Tényleg ezt várja tőlünk Isten? Tehát elfáradunk az adventben. Nagymamám mindig mesélte, hogy az ő karácsonyukban, meg édesanyám is, nem volt ilyen nagy előkészület. Egy pici ajándék volt, alma, vagy valami hasznos dolog, de volt idejük egymásra. Mi történik, ha egy hívő család igét olvas, este családi áhítatot tart, azonnal megszólal a telefon, vagy Facebook üzenet jön, amit azonnal meg kell nézni, és nem vesszük észre a sátánnak a támadásait, amellyel a hívő embert is el akarja vinni Istentől. Mi legyünk készen. Jézus ezt is elmondja, vigyázzatok, legyetek készen. Többször elhangzik. A készenlét azt jelenti, vigyázok, hogy ne aludjak el. Így szólt az ige, amit felolvastam, legyen derekatok felövezve. Ezt az igét olvastuk akkor is, amikor Mózesék a 10. csapás után elhagyják Egyiptomot. A férfiak is hosszú ruhába jártak, és ahhoz, hogy gyorsan tudjanak menni, egy övvel fel kellett kötniük ezt a hosszú ruhát, hogy gyorsan tudjanak menni. És nem alhattak, várták, hogy az Isten angyala, hogy végigjár Egyiptomon, és a fáraó végre elengedi őket. És tudtak azonnal indulni. Vajon mi bedőlünk-e, és lelkileg elalszunk-e? Amikor nem értjük az igét, nem szól hozzánk az ige, nincs időm az igére, vásárolni van időm, és nézzük meg a világot, még az egyházi iskolákat is. Miről szól az advent? Adventi vásárról, pénzszerzésről, még lucanapi vásárról is, ami egy babonás hiedelemhez kapcsolódik. És összemosunk mindent, és a tiszta igét nem követjük. És kénytelen még a hívő ember is sodródni a világgal, mert olyan nehéz nemet mondani, hogy én ebben nem akarok részt venni. És ezzel megy, amelyik szülő elmondta, hogy tulajdonképpen 4 gyermeke van, és az osztályokban nem is tudja, hogy melyik adventi vásárba mit vigyen, mit készítsen. És az elcsendesedésre nem marad idő. A foci meccsek, az egyéb programok, mindent megtesz a sátán, hogy tele tegye az időnket olyan dolgokkal, ami eltereli a mi figyelmünket Jézus Krisztusról. Olyan jó lenne, hogyha látnánk ezeket a csapdákat, és nemet tudnánk mondani. Legyünk készek. Imádkozhatunk minden nap azért, hogy Uram, add, hogy éber legyek, és nyitva legyen a szemem, meglássam a csapdát, és ellen tudjak állni. És ne veszítsem el a hitemet és a bizalmamat. És hogyha így készenlétben vagyok, és a mécsesem világít, akkor Jézust fogom tudni felmutatni az embereknek. Én kívánom, hogy mindannyiunk életében ebben az adventben igaz legyen, hogy világító életet élhessek, legyen az én mécsesem égő mécses, legyen megnyújtva, és tudjak úgy élni, hogy amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor éppen készenlétbe találjon világító életű keresztjénként. Amen. Isten igéjére válaszoljunk a 673. éneknek a 4. versét énekeljük. A 673. énekünk 4. verse így kezdődik. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem. Imádkozzunk. Megköszönjük neked, Úr Jézus, hogy második adventben élhetünk már. És már megnyithattad a lelki szemünket, hogy ne egy kisgyermek születésére várjunk már, hanem rád, aki dicső úrként jössz vissza a történelem végén. Köszönjük, hogy azt várod mindannyiunktól, hogy ott legyünk, amikor te ünneped lesz, és hogy a te ünnepi vacsorádra bemehessünk. Köszönjük, hogy megtisztelsz azzal, hogy világítók lehessünk. Segíts, hogy komolyan tudjuk venni ezt a feladatot. Segíts, hogy készülni tudjunk arra, hogy világítani tudjunk. Növeld a mi hitünket. És hadd lássuk meg mindazt az alkalmat, amit te magad készítesz arra, hogy a közeledbe legyünk, hogy megerősíts bennünket, és növekedni tudjunk a kegyelemben is és benned is. Köszönjük, hogy gondod van ránk. Bocsáss meg, ha eddig úgy vettük a te szavadat, hogy ráérünk még megtenni, amit kérsz. Bocsáss meg, ha nem vettünk komolyan. Bocsáss meg, hogyha elindultunk, de visszafordultunk az úton, amelyen indítottál bennünket. Segíts, hogy végig tudjunk menni, és hogy azt tud elmondani rólunk majd, hogy a mi fényünkkel másik embert is hozzád vezethettünk. Te tégy alkalmassá mindannyiunkat erre a szolgálatra. És ha valakivel azt láttattad most meg, hogy még nincs meg ez az igazi hite, ami az üdvösségre elég, ne hagyd az ő lelkét nyugodni. Én ébreszt fel, hogy ő tudjon keresni téged, hogy megtérhessen, és ő is megkaphassa a Szentlélek ajándékát. Segíts, hogy senki ne maradjon le a te ünnepedről. És hadd kérjünk arra is, Urunk, hogy a lelki szemünket is tartsd nyitva, hadd legyünk éberek, és hadd lássuk meg a sátán támadásait, amelyik olyan alattomosan, és olyan sok helyről közelít meg minket, és olyan könnyen bedőlünk, és elbukunk. De te meg tudsz tartani mindannyiunkat. Eszünkbe tudod juttatni azokat az igéket, amelyeket megtanultunk. És a nehéz helyzetben, ahol már nincs idő a töltekezésre, ezeket eszünkbe juttatod, és ezáltal is erősíthetsz mindannyiunkat. De add meg számunkra, hogy a családban is ez az advent ne csak egy rohanásról szóljon, hanem rólad. És úgy tudjunk ünnepelni, ahogy azt te várod tőlünk. Hadd tudjunk a te erődbe mindannyian megkapaszkodni, és abból naponként meríteni. Légy gyülekezetünk minden tagjával. Hadd köszönjük meg, Uram, hogy a betegekre odafigyelsz, gyógyítod őket. Köszönjük, akik műtéten voltak, hogy átsegítetted a műtéten, és erősödhetnek. De légy azokkal, Uram, akik most vannak kórházban, és hozzád fohászkodnak. De légy azokkal is, akik ápolják őket, Uram, akik gyógyítják, hogy nekik is meglegyen mindig az ő bölcsességük, és tudják, hogy mit kell tenniük. Légy gyülekezetünk kicsinyeivel, nagyjaival, azokkal, akik családban vannak, de azokkal is, akik magányosak. Hadd tudjon a gyülekezet, mint lelki család, otthont nyújtani nekik is. És hadd legyünk igazi lelki testvérei egymásnak, mindannyian. Így áld meg az ünnepi készülődésünket is. És hadd imádkozzunk még azért, hogy segíts bennünket, hogy karácsonyra, ha a te akaratoddal egyezik, még inkább előre haladhassunk a templom felújításba, hogy együtt adhassunk akkor hálát, mindazért, amit engedtél, hogy ebben az évben elvégezzünk. Kérlek téged, Uram, legyen meg ebben is a te akaratod, és hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, hirdetem, hogy most az istentisztelet után az most ebben a tanévben konfirmáló gyermekek szüleinek és a gyermekeknek is egy megbeszélést tartunk a konfirmációval kapcsolatban. a gyülekezeti ház nagy termébe, tehát ott várjuk őket most az istentisztelet után. De az istentisztelet után az ifiseknek az ima közössége is meg lesz tartva, arra is hívogatjuk az ifiseinket, fiataljainkat. Hirdetem, hogy kedden délelőtt 8:45-kor ima órát tartunk, és 9 órakor pedig adventi szeretett vendégséget a nyugdíjban lévő testvéreknek, de azokat is szeretettel várjuk, akiknek szabadabb a munkaidő beosztásuk, és nincsenek nyugdíjba, de szívesen részt vennének egy verssel, tennék szebbé ezt az alkalmat, hogy azok, akik többnyire egyedül vannak és eljönnek, kapjanak ők is Krisztus szeretetéből valamit. Tehát 9 órakor lesz ez a szeretett vendégség. Csütörtökön este 6 órakor bibliaórát tartunk, 7 órakor pedig kóruspróbát. Pénteken este 6 órakor ifjúsági bibliaóra lesz, és jövő vasárnap pedig szeretnénk köszönteni a 25, 50 és 60 éve házasságot kötötteket, és akik esetleg nem itt Pátyon kötötték a házasságukat, de ilyen jubileumot ünnepelnek, akkor kérjük, hogy szóljanak, hogy őket is tudjuk köszönteni. Hirdetem még azt is, hogy a jövő vasárnap délután 5 órakor zenés áhítat lesz a templomunkban, a központi református kórus közreműködésével, és aki esetleg egy tányér süteménnyel hozzá tud ehhez járulni. Ezt vasárnap akár délelőtt is lehet hozni az istentiszteletre, akár délután is. Aki úgy látja most, hogy az idejébe belefér egy tányér sütemény készítése, kérjük, hogy Zitánál, papzitánál jelezze, hogy lássuk, hogy mennyi süteményt kell még hozzá vásárolnunk majd. Hirdetem még, hogy az elmúlt héten presbiteri gyűlésünk volt. Beszéltünk a karácsonyi teendőkről, beszéltünk arról, hogy az idős beteg testvéreknek a gyülekezetben, és akik 80 év fölött vannak, egy kis jelképes csomaggal elmegyünk hozzájuk áldott karácsonyt kívánni, és egy kis lelki beszélgetésre. 65 ilyen név van jelenleg, akihez készülünk elmenni. És ha a testvérek tudnak még valakit, aki beteg, és régóta nincs a gyülekezetünkbe, vagy egyedül van, vagy esetleg az adata nincs meg, és már tudjuk, hogy 80 éves, merjenek szólni, hogy hozzá is el tudjuk juttatni a csomagot. És a gyermekkarácsonyra pedig 150 csomagot készítünk, és a gyermekkarácsonyi alkalmunk pedig december 22-en délután 4 órakor lesz. Megköszönjük azoknak a segítségét, akik tegnap segítettek a templom takarításában, a porszívózásában és a padok törlésében, és még a következő 3 hétvégére is kérünk szépen segítséget, pontosabban 2-re, mert a jövő hétvégére keresünk embert. 2 hét múlva a Pákics bevállalta, hogy segítenek padokat vizes rongyal áttörölni, és majd a 20-a előtti hétvégében gondolkodunk. Tehát aki tud segíteni jövő szombaton délután 4 órától, szintén a porszívózás, jövő héten még nem lesz meg a burkolás, és a padok vizessel való áttörlése, ez a feladat tulajdonképpen, akkor kérjük szépen, hogy jelentkezzen Zitánál. Tehát erre van a jövő szombaton is lehetőség, és a 20-ai hétvégén, de ott nem tudjuk, hogy pénteken dolgoznak-e, és hogy lehet-e már esetleg pénteken is takarítani, vagy akkor is csak szombaton. És elmondom itt, hogy azért várat a burkolás magára, mert az a lemez, amit alá kell tenni, Németországból még mindig nem érkezett meg, már a burkolók folyamatosan hívják a céget, és hát most azt ígérték, hogy a jövő hét közepére, most már egészen biztos, hogy ide érkezik, de hát akkor sem lehet 2 nap alatt ebbe már belekezdeni, hogyha Isten is úgy akarja, akkor a 15-i hétfőn fogják talán elkezdeni a burkolást, és amint látjuk, a szószék szépen halad, megjelennek most már olyan dolgok is, és a Mózespadon is dolgoztak, érdemes közelről megnézni, akinek van még kedve hozzá. És még a presbiteri gyűlésen arról is szó volt, hogy megkaptuk a harangokra az árajánlatot, ugyanis a nagy harangunknak a nyelve kiszakadt, ezt már hirdettük többször, és kiderült, hogy nem lett megcsinálva úgy egyik harang sem, hogy az elektromos vezérlést jól bírja, ezért most muszáj rajta dolgozni. Ennek a költsége 2.200.000 forint. hogy de ezt muszáj megcsináltatnunk, mert hogyha rossz helyre üt ilyen módon a harang nyelve, nagyobb baj is lehet belőle, hogy ezt fogadta el a presbitérium, hogy ezt a munkát is megrendeljük. Hát a legkönnyebb az lesz, hogy egy új harangnyelvet csinálnak, és ha minden igaz, karácsonykor a nagy harangunk is szólni fog már, de hát erre is még szükségünk van adományra. És megköszönjük azoknak az adományát, akik bármilyen módon hozzájárulnak gyülekezeti életünkhöz. Az evangelizációs heti persejpénzünk 60.580 forint volt, az elmúlt vasárnapi persejpénz 206.305 forint volt, Isten dicsőségére 55.000 forint adomány érkezett. És ahogy hirdettük, hogy Elekesné Ványi Piroska festményeiből kiállítás volt november 10-én, akkor volt a megnyitó a közösségi házban, és az ott eladott festmények árát a szószékre ajánlotta fel a család, ez az összeg 352.000 forint volt. Istené legyen a dicsőség, mondaná Piroska néni is, hogy a szószékünk megújul. Köszönjük szépen a családnak is, hogy erre gondolva adományoztak. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, és még azt mondom, hogy a iratterjesztés még mindig a gyülekezeti házban van, de vannak kitéve karácsonyi képeslapok, megérkezett a Calvin kalendárium, bibliaolvasó kalauz, hogy oda át lehet jönni a gyülekezeti házba vásárolni. Záróénekül a fekete dossziéból keressük ki azt az éneket, hogy Jézus szól, világíts szép ékesen, mint a kicsi lámpa tisztán fényesen. Ezt énekeljük el zárásként. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.